Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai keddi alkalmon, örülök, hogy itt vagytok. Itt már most végre én is itt lehetek, úgyhogy nagyon hiányzott a múlt heti, de egyszerűen nem sikerült itt bekapcsolódnom. De köszöntöm beszélgető partnereimet, a Timit, András, Tomit és Csabit, és én Brigő vagyok. És szeretnénk folytatni a múltkor elkezdetteket. Én most nem mondanám el, hogy miről volt szó a múlt héten, mert hogy nem is vettem részt, meghallgattam, de úgy vagyok vele, hogy így szeretném, hogyha visszahallgatnák, akik nem hallották, úgy, ahogy én is, és egészen más visszahallgatni, mint amikor így közben vagyunk. Csomó mindent lehet kihallani belőle, ami itt menet közben nem biztos, hogy megakad a fülünkbe. Nagyon tetszett egyébként. És ez ritka alkalom volt, hogy egy lány volt és három fiú, tehát azért ez nem volt a Timinek, úgyhogy le a kalappon előtte. Én szeretném folytatni, és nagyon tetszett az is, hogy körülbelül másfél verset vettetek megint, tehát így nincs olyan nehéz dolgom. Úgyhogy megkérném a Timit, hogyha nem gond, akkor a 46-os részt én az első verszaktól szeretném, ha felolvasnád a hetedikig, és akkor hát ha sikerül így ezt a hetet így megbeszélni, jó?
Nem. Elindult azért Izrael minden hozzátartozóival, és ment Beer-Sebába, és áldozott áldozatokat az ő atya Izsák istenének. És szólt Isten Izraelnek, ilyen élátmás van, és mondta, Jákob, Jákob, ő pedig mondta, én hol vagyok? És mondta, én vagyok az Isten, a te atyádnak Istene. Ne félj menni Egyiptomba, mert nagy népé teszlek ott téged. Én lemegyek veled Egyiptomba, és én bizonnyal fel is hozlak, és József fogja be a te szemeidet. Felkerekedett azért Jákob Beer-Sebából, és elvitték Izrael fiai Jákobot, az ő atyukat, és gyermekeinket és feleségeinket a szekereken, amelyet a fáraó küldött, értük. És elvitték nyájaikat és szerzeményeiket, amelyeket Kánaán földjén szereztek. És jutottak Egyiptomba, Jákob és minden vele levő maga. Az ő fiait és fiainak fiait, az ő leányait, az ő leányainak leányait, és minden vele lövő magvát elvitte magával Egyiptomba.
Köszönöm szépen. Szeretnék mindjárt a második verszakra rátérni, mert ugye az elsőt azt átbeszéltétek, hogy érdekes, hogy a Jákobhoz általában éjjeli látomásba szól, és nekem ez itt kapcsolódik a Józsefnek az ő, én azt mondanám, hogy öröksége lehet ez talán, hogy ő is álomfejtő volt, és Jákobnak is mindig álmába szólt az Isten. És ez nekem egy érdekes dolog, hogy itt is annyi év után, amíg hallgatott a menny, az a 22 év, mert utána olvasom, hogy kb. 22 évig nem társalkodott a Istennel Jákob, mert nyilván Isten szólt volna hozzá, hogyha ő megkeresi, szerintem. És itt is nem így napközben, csak úgy az áldozat közben szólt hozzá, amikor ő elment és áldozott, hanem éjjeli látásban, ahogy az Andris is mondta, hogy nem azonnal kapott választ, hanem kicsit várni kellett neki rá, de megkapta. És nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, hogy szerintetek így a József ezt az álomlátos dolgot innen örökölte-e, vagy ez egy saját adomány, vagy miért pont álomba szólt neki? Miért nem úgy akkor, amikor elment és áldozatot vitt az Isten elé oda, ahol azelőtt találkoztak?
Azért az fontos megjegyezni, hogy most az én emlékeim, meg egy picit én is beleolvastam ebbe a részbe, hogy Józsefhez nem beszélt így az Isten, mint Jákobhoz. Tehát Józsefnek megfejtette az álmát, adott neki bölcsességet, egy csomó minden történt, De ilyen párbeszéd, ahogy Jákob és Isten között, Izsák és Isten között, Ábrahám is Isten között van, ilyen József életében nincs, vagy legalábbis nem látjuk. Uh-huh. Józsefnek voltak megtapasztalásai, látásai, csomó minden jó dolog történt, de ez a fajta személyes közösséget, ezt nem olvassuk az igében, legalábbis, de hazudtoljatok meg, ha ez nincs így. Én legalábbis én ezt látom, hogy ez így Jákobbal, ez így megállt. Ez majd utána Mózessel megint lesz, de érdekes módon én azt látom, hogy József nem kapott ilyen személyes közösséget. Aztán lehet, hogy volt, csak nem olvassunk róla, de ez, hogy Jákob, ugye ezt írja, ez olyan, mint az Ábrahám, vagy a Péter, tehát ez a héber kifejezésmódban, ez azt jelenti, ezzel nagyon szeretlek téged, tehát én a szeretetnek a jele. Megerősítem azt, hogy figyelj ide. És érdekes, hogy nem Izraelt mond. Ugye ő magát nevezte Izraelnek, mégis Jákobot mond. Tehát ez egy ilyen bensőséges kapcsolat. Ezt mondom Józsefnél, én nem látom, most ami a kérdésedre, hogy ezt nem őtől nem tanulja, meg ezt nem lehet tanulni szerintem ez a kapcsolatnak a egyedisége talán. De hát mondja a többi ember, csak én így látom.
Esetleg valakinek vélemény?
Én hallottam egyszer egy prédikációt, hogy József, amikor bevezették a kútba, és nagyon közel volt a halálhoz, és nem nagyon volt akkor neki reménye, hogy megmenekül, akkor felkiáltott Istenhez, és nagyon felkiáltott, és ott volt neki az első igazi megtapasztalása, hogy Isten meghallgatja az ő személyes imáját, csak ez nincsen leírva a Bibliába, és nincs erre említés téve, csak következtetni lehet, hogy ott a kútban, a mélyén, várva azt, hogy meghal, lépnie kellett. Kiáltani a kellett Istenhez.
Csabi, most akkor tedd a szívedre a kezedet, hányszor volt ilyen az életedben, hogy a neveden szólítod, de bárki, bajba voltál, gondba voltál, kiáltottál az Istenhez a saját vermedből, és így egy az egybe face to face szól az Isten, hogy András, ki foglak hozni téged? B. Egyszer csak megtapasztaltad a Istennek a szabadítását. Úgyhogy nem szólt hozzád. Így, érted? Tehát így nép szerint. Nem volt éjjeli látása, mert egyszer csak kijöttél. Hitre jutottál, reménységet fakad, akármi, és kijutottál a mélységből. Tehát Istennek nem kell ahhoz így személyesen szólni, hogy Csaba. És én szerintem ez között, a két dolog között van különbség. Na mindegy, ez csak kötekele.
Nagyon helyes.
És ugyanúgy szabadítás a szabadítás. És ugyanúgy szabadítás a szabadítás. Én nem szólok hozzád, nem szólítalak a neveden, de mégis kihozlak abból, és mégis áldás leszel, stb.
Szerintem azért Isten mindenki ez a saját szuverén módján veszi föl a kapcsolatot, vagy hogy mondja, mindenki ez úgy szól, ahogy akar, ahogy tud. Ugye Sámuelhez is így szólt, hogy annyira valóságosan szólt, hogy elszaladt az Évihez, hogy miért hívtál. Én hozzám biztos nem tudna így szólni az Úr, mert én annyira zavarosan meg össze-vissza alszom, hogy az úgy nem működik.
Hát de képzeld el, egyszer csak rend lesz az álmodba, Andris. Tudod, hirtelen egy ilyen rend lesz az álmodba. Tudod, hirtelen így mindenki tisztul. Akkor azért észrevennéd.
Az Úrnak minden lehetséges, csak én szerintem ez nagyon... Tehát az Úr ismeri a lelkünket is, hogy hogyan tud velünk szót érteni, hogy találja meg a csatornákat. És tényleg, amit mondasz Tamás az igében, ez így le van írva, hogy Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz így szólt az Úr. De érted, Józsefnek is egy teljesen valóságos vezetése volt Istentől, de tök más volt. Teljesen más volt. És mondjuk szerintem ez arra egy jó példa, hogy nem szabad majmolni, meg utánozni egymásnak a bizonyságait, a jó átéléseit, mert Isten tökre más, hogy vezeti egyikünket, mint a másikunkat. Más a a jellemünk más, a karakterünk más, a habitusunk, teljesen más, hogy tudjuk elfogadni, vagy fölfogni az Úrnak a szavát. Én ebből nem vonnék le messze menő következtetéseket, de egyszerűen a Bibliából tényleg így látszik, hogy van, akihez Isten következetesen álomban, hát Jákobnál rendszeres volt, a lajtória, a birkózás, az angyal, egy csomó vezetést így kapott. Én soha semmit nem álmodtam meg az egész életemben, tehát nekem ez egy szürke zóna. Elhiszem, hogy így van, hogy van, aki ezt megálmodja, meg hallottam ilyen bizonságokat, de nekem nem is hiányzik, meg én tök jól együtt vagyok így is az életemben az Úr vezetésével.
De ez azért van, Andris, mert nem vagy vén. Mert ugye úgy van a Jóelbe is, hogy véneitek átkod, vagy álmot látnak. Még fiatal vagy ahhoz, hogy álmokat lássál. És...
Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem tudok rá erre. Semmi gondom a koromban.
Csak mondom az igét.
Ő még csak látomásokat lát.
Így van, így van.
Igen. Főleg, ha elfáradok már a biciklin 100 kilométer
után, akkor már mindent látok. Kettőt. Kettőt is.
Én is úgy látom, hogy azért van különbség. Tehát József kapott Istentől bizonyos álmokat. De a saját álmait sem ő magyarázta meg. Isten sem mondta neki így. Nem szólt hozzá, hogy most akkor így lesz, vagy amúgy lesz. Csak látott egy álmot. És azt úgy megragadt benne, eltette. Meg elmondta a többieknek, igen, ami nem biztos, hogy annyira bőz dolog volt, de mindegy. És aztán utána meg szintén megkapta a fáradt álmát, hogy mi is volt ez az álom, és hogy mi annak a magyarázata. Többször is láttuk, hogy kapott magyarázatokat, álom magyarázatokat. Ilyen gyakornál nem látunk. Tehát szerintem azért nem ugyanaz az ajándék, vagy nem ugyanaz a módszer. És szerintem nem is, én azt gondolom, hogy ez nem örökölhető ilyen módon ez a dolog, mert mindannyian mások vagyunk, és Isten egy nagyon személyes Isten, és mindenkihez úgy szól, hogy ez az ember be tudja fogadni. Lehet, hogy tényleg Jákobnak ez volt a legjobb úgy arra, hogy meghallja az Isten hangját. Mert különben lehet, hogy ébren ő nagyon jól elvutott a saját világába, tette a dolgát, és nem biztos, hogy ébren meghallotta volna. De Isten tudja, hogy kit hogyan érhet el, és ez nagyon jó. Mert én is olyan vagyok, hogy szoktam kérni Istent, hogy Uram, ha valami akarsz nekem mondani, akkor azt így nagyon direktbe is akkor. De nem biztos, hogy megértem, hogy mit akarsz. És akkor általában azért ez így szokott működni, vagy nem, tehát én még ilyen hallható úrra nem hallottam Isten hangját, vagy szólt volna, hogy Timi, nem, de viszont megerősítéseket kapok. Akár a tévéből, az óriás plakátról, amikor vannak kérdéseim, és te mindig válaszol. Nem egyforma módon, mert ő valahogy mindig máshogy csinálja a dolgokat, de én ezt szeretem benne. Sokszínű és kreatív.
Nem sokszínű.
Ez mind jó.
Nekem még azt tetszik ebbe a megszólításba, hogy nem úgy kezdi a mondatot Isten, hogy háló Jákob, eltelt 20 év, nem beszélgettünk. Ó, miért nem jártál Gyülibe? Miért nem jártál ide? Miért nem jártál oda? Hol vannak az áldozatok? Háló? Most meg bezzek kéne a válasz, mi? Nem? Háló, semmi ilyen nincs. Na, oda megy, rak egy kis tüzet, ketté vág 3 madarat, lefekszik aludni, mint aki jó végezte dolgát, jön az Isten, mondja a tutit. Hol a kárhoztatás? Hol van a izé? Szemrehányás. Miért nincsen? Nem? Tehát,
igen, nem csak
de, de várnánk, várnánk egy ilyet, tudod. Tetszett volna az elmúlt 20 évet imádkozni.
Jézus meg azt is meg kell látni, hogy Isten már átnevezte Jákobot Izraelnek.
Nem, most meg visszanevezte.
És most mégis azt mondja neki, hogy Jákob, Jákob.
Igen.
Tehát valahogy azért itt azért valami mégis történt. Szerintem...
Igen, csaló megszólítással illeti.
Hát lehet, hogy visszatért Jákob a régi élet.
Kérünk már
a hát nem. De lehet, hogy ez a, tudod, ez a gyerekkori neve, és akkor a szeretet korában, tudod, amikor a gyereket a becenevén szólítod, az más kontextus teremt, mint amikor a Milán, gyere ide, vagy Mukizom, érted? Hát nyilván a kettő között a... Nem, Csaba? Hogy ugye, amikor a megszólításban is már lehet látni, hogy mit akarok mondani. Én amikor a gyerek focizik, akkor van ő a fiam, a Muki, Milán, mit csináltál? Tehát ez a három váltakozik a meccs folyamán, és amikor egyre jobb, akkor egyre szimpatikusabb.
Igen, a Brigi, vagy Brigitta, amikor anyukám szólt, azért nem volt mindegy.
Igen.
Úgyhogy, ha a teljes nevemben szólított, akkor gáz volt. Azt nem tudom még itt ebben a részben, hogy miért mutatkozik be Isten. Tehát miért mondja azt, hogy én vagyok? Hát nem ismerték egymást? Vagy miért kellett újra elmondani azt, hogy én vagyok az Isten? A atyának az Istene.
Hát a 20 év talán.
Tehát megkopott a Jákob. Az Isten.
Azért volt, hogy fejtsd a figyelmét, hogy most valami nagyon komolyat akar mondani. Akkor van ez a dolog, hogy nem csak egy olyan hétköznapi dolgot, hanem egy nagyon fontosat. És Jákob meg is értette, és engedelmeskedett is lenne. Egyiptomban. Lehet, hogy ő már a koránál fogva nem nagyon akart annyira mozogni, de mikor ilyen komoly megjelenése volt Istennek hozzá, akkor megértette, hogy mégiscsak szereti az Isten, és mégis akar az ő családját meg akarja áldani, és ez mostan Istennek az akarata, hogy lemenjen.
Ezt nagyon jó, köszönöm szépen, hogy így átvezetted, mert a következő lett volna ez a dolog, hogy Isten akarata, meg hogy alárendelni magunkat az Isten akaratának, és én is pont azt látom ebből, hogy ő alárendelte magát az Isten akaratának, és itt mondtam a Timinek, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy ugye mivel, hogy minden összefügg mindennek, így a kedvenc szavajárása a Tominek, hogy ez az alárendeltség
nekem
get hozzá kötném, mivel most nem sokára húsvét lesz. És megint előjön Jézusnak az alárendeltsége. És ahogy az embereket megismerjük a Bibliával, ugye ők mindig rámutatnak majd a majdani jövőre, hogy ez az alárendeltség, ez nekem a húsvét is egyébként, tehát ugye Jézus Krisztus alárendelte magát az Isten akaratának, és hogy az isteni terv. És hogy beszélgessünk már egy kicsit így az Istennek a tervéről, a terveiről, vagy az életetekbe, azokban a részletekbe, amiket te nem láttál, és lett belőle egy egész majd a végén. Hogy abban a helyzetben, amikor még csak egy pici dolgot megsejtesz az isteni tervből, vagy így szól hozzád, mint a Jákobhoz, hogy az mit generál benned, vagy ez hogy működik az életetekben?
Most melyik kérdésre válaszoljunk a hatból?
Az összesre. Az összesre. Tehát, van egy isteni terv, mint tudjuk.
De várjál, hát még az én vagyok az Istenről, még nekem még van mit mondanom.
Na, hát akkor
Mert ennek is utána olvastam, és vannak olyan fordítások, akik ezt a két mondatot nem külön fordítják, hanem azt mondják, hogy én vagyok. Tehát a vagyok itt. Tehát nem úgy szólítja meg Isten Jákobot, hogy én vagyok az Isten, akit elfelejtettél, tehát akkor van egy ilyen pici áthallása, meg mit tudom én, hanem a vagyok. Tehát ezt most rossz magyarba mondani, de a létező vagyok.
Az örökké való
vagyok. Hát ott most megnéztem is, meg most is a fordítást. Hát gyakorlatilag az apád vagyok, azt írjam, el himjá, ez az eredeti kifejezés. Tehát az Isten nyomatékot tesz annak, hogy én most kimondja ezt. Nem egy angyal, nem egy izé, hanem az örökké való beszél veled. És na mindegy, csak ez azért fontos, mert nem az van, hogy Dr. Alzheimer az Isten, és elfelejtettük a dolgot, és akkor most az eszükbe juttattuk, érted, hogy na, én meg az Isten, tudod, Isten vagyok, tudod. Ja, jó. Hanem a nyomatékot ad az, hogy vagyok, aki vagyok, az élő Isten vagyok, aki most hozzád szólok, és ennek fény. És ami mondani valóm is fontos, így van. Hát ez utána, ugye nyilván ez egy Mózes könyv. Itt az Isten neveknek elég fontos szerepe volt, van, és majd lesz is a könyv további részeiben is, illetve hát a többi könyvben. De a lényeg az, hogy itt amikor kijelenti magát Isten, akkor itt egy komoly dolgot fogok mondani neked. Nem csak úgy van, hogy menjél le, hanem terv van itt, egy tervnek a része. Amiben ugye akartál beszélni bennünket. De hát erre Jézus, most akkor a második kérdése meg az a válasz, hogy Jézus azért, és a Görbis Tamás egyébként ezzel kapcsolatban is beszélt most vasárnap, én nekem ez már előtte egy pár héten már így fel is helylett. Isten szellem. Nem tudjuk befogni, nem tudjuk előidézni, nem tudjuk az kezdetét, a végét. Azt látjuk, hogy mint a szél. Elindul valahova, és akkor érezzük a rezdülését. És a rezdülésre válaszolunk, reagálunk. Úgy, ahogy azt mi tudjuk reagálni. Valamikor észre se vesszük. Most megint voltam egy gyülibe, szombaton, egy csomó ember ott nem vesz észre a Isten rezdülését, és van, aki meg nagyon érzékeny rá. Tehát nincsen ezzel baj, mert majd később azt fogja érezni. De a szél attól még fúj. Tehát én így vagyok az Isten vezetésével, munkájával, hogy nem biztos, hogy én látom a dolgokat, de a hatásait látom. És érted? És lehet, hogy valaki már ezt előbb látta. Talán ez lehet így. És akkor most én itt az Istennek a általános munkájáról beszélek. Na, aztán majd a személyest, azt majd külön körbe beszéljük, majd persze. Na, úgyhogy ez a kettő, amit így hozzászeret. Nem, Csaba? Tehát az ember érzi azt, hogy Istennek van egy munkája, Csabi. És az ember azt mondja, hogy jó, akkor ebbe beleállok, mert érzem a hatásait, érzem, hogy most itt fúj a szél, most nem szélcsend van, és akkor abba beleindulok, de az már előtte is mozgott, csak azt meg más vette észre, más állt bele, és mi meg most állunk bele, és szerintem ez így jó, nem? Tehát valahogy... Te hogy érzed ezt, Csabi? Hogy szoktad ezt?
Hát az, hogy ez az ige most olyan, hogy próbáljátok ti kibontani, kezd hozzám szólni a szívemhez egy bizonyos dologban, amit nem értettem meg, és nem tudtam, hogy hova tegyek, és kezd most szólni, úgy, ahogy te mondtad, Tamás, hogy te, vagy látom, hogy te mennyire keresed az Urat bizonyos igékkel kapcsolatban, és hogy mennyire kutatod, és mennyire keresed. Hogy igen, hogy az Úrnak terve van, és hogy nem szabad erről megfeledkeznünk, hogy akár mennyire kicsinek érezzük magunkat, velünk is terve van az Úrnak, és jó terve van családunkkal, gyülekezetünkkel, és ez egy reménységet ad, ez egy reményt ad. hogy megszólít az Isten különböző módokon. Engem mostan a ti fejtésetek, bokfejtésetek szólított meg.
Halleluja.
Timike Andris.
Hát, ahogy visszanézek az életemben már, a kezdetétő ott volt az Isten. Én akkor még ezt nyilván nem láttam, meg nem tudtam, meg bizonyos szempontból sokáig tartott, mire igazán együtt mozdultam az Istennel, de én visszanézve látom, hogy ő már a kezdet-kezdetén benne volt ebbe az egész dologba, és úgy alakította a dolgokat, hogy ahogy neki tetszik, és ahogy az ő tervében benne volt. És ő már mindig volt az adott időben kellemes. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy voltak bizony elég nehéz időszakok az életemben, de látom most már így utólag, de látom azt, hogy Isten benne volt és felhasználta ezeket a dolgokat is. Ment előre az Isten terve ezek keresztül is. És olyan jó, hogy nekünk már itt van a Szent Szellem, mint segítő, akivel azért napi kapcsolatban vagyunk. És ő tényleg szól hozzánk mindenféle módokon. És ilyen szempontból nekünk sokkal jobb dolgunk van, mint annak idején Jákobnak, vagy Ábrahámnak, vagy Izsáknak. Mert tényleg az Isten, ahogy mondja is Jézus, hogy mi a barátai vagyunk. Nem csak a testvérei, nem csak az Isten családja, az Isten gyermekei, de a barátai is, és elmondja nekünk a dolgokat, hogy mi lesz. Nem az egész nagy képet, de a következő lépés mindenképpen. Mert ezt is megmutatja. És jó benne lenni ebben a sorolásban.
Andri?
Szia, Annika! Én azt mondanám, ezen gondolkoztam, amíg beszélgettetek, hogy ahogy Jákob az álmába szólt az Úr, hogy szerintem minden embernek kialakul egy személyes új módja, hogy az Úr vezeti. És én egy kettősséget látok a személyes életemben. Ugye én egy vallásos családban nőttem föl, ahol az erkölcsi tanítás, a bibliai tanítás az adott dolog volt. És én úgy tapasztalom az életemben, hogy együtt van, hogy mondjam, mint egy autósztráda, az számomra az igének az útmutatása. De ha kanyarok vannak, meg elágazások vannak, akkor a döntésekben nekem kell az Úr vezetése, és akkor van egy, megkeresem azt, hogy merre menjek, jobbra, balra, stb. De a dolgos hétköznapokban számomra az igének az alapútmutatása az, ami mérvadó. És mondjuk én mindig világéletemben, megtérésem előtt sokkal-sokkal, kamaszkoromban is, amikor arra gondoltam, hogy én hogy képzelem el az életemet, én úgy gondoltam, hogy lesz egy istenfélő a feleségem. És amikor én a Lilával megismerkedtem, ő egy abszolút nem istenfélő hölgy volt, egy materialista családból származott, de az első randinkon én megmondtam, hogy én egy keresztény feleséget akarok magamnak. Tehát vagy velem. És azt mondta Lilla, hogy ő abszolút nem hisz, de hát, ha én még meg tudom győzni, ő nyitott erre. És hát nyilván nem tudtam meggyőzni, mert sokkal intelligensebb annál, mint hogy én próbáltam a saját vallásos tanaimat elévinni, erre ő elővette a Bibliát és ízekre szedte. Tehát nem a világi szempontrendszerből, hanem az igéből szedte ízekre. De mindegy, és akkor az Úr elvezetett végül oda, hogy én is megkértem, meg ő is megkért, és most már 35 éve vagyunk együtt, és jól el vagyunk. Csak hogy ezt arra mondom, hogy volt egy alap bibliai elképzelésem, hogy én szerintem Istentől kell, hogy feleséget kapjak, és volt, hogy próbáltam lányokkal ismerkedni, de egy hét után leépítettem őket, ha úgy éreztem, hogy ennek semmi esélye nincs, hogy ebből bármi hosszú távú dolog legyen, mert én a hosszú távú feleségemet kerestem. És amikor odajutottunk, én az Úrtól megkaptam a megfelelő vezetést, és nem volt egyszerű, de nem mint maga, hogy végül is részbe érjünk, de aztán meglett, ami meglett. És én a mai napig is így vagyok, hogy az Úrral járok úgy, ahogy az igéből nekem világosságom van, de az, hogy mondjuk elmenjek közétek szolgálni, ahhoz nekem az Úrnak a vezetése kellett. Azt úgy nem az igéből kaptam meg, hanem egy jó alkalmakkal, az Úr vezetésével, Tamással tanácskoztunk, nekem az volt a vezetésem, hogy a Tamással beszéljek erről a dologról, és így alakult. Tehát szerintem ez a kettő van meg, hogy az embernek van egy bibliai alaplátása, ahogy ott volt Jákobnak, azt tudta azt, hogy neki azt mondta a nagypapája, meg a papája, hogy ez az ígéret földje, ne menjen innen sehova. De jött neki egy másik fajta információ, és ezért megkérdezte Istent, hogy most ebben az elágazásban merre menjen tovább. És az Úr megmondta neki, hogy ugye elindult Jákob hamarabb, de megállt Beérsebánál. Nekem ez tetszik, tehát hogy van egy természetes döntése, de abban bevonja Isten, hogy ő mit gondol erről. Szerintem ez nincs más, hogy a mi életünkben sem. Hát éljük a mindennapjainkat, bemegyünk dolgozni, mert kötelező dolgozni, de ott megkérdezzük adott és nehéz helyzetben az Urat, hogy most mi legyen. Hát szóval én körülbelül valahogy ezt a kettősséget élem meg.
Köszönjük, ez nagyon jó, igen. Teljesen. Én mondjuk fiatalkoromban nem ilyen formában ismertem az Istenet, nagyon, hát, olyan kicsit olyan meseszerűen volt előadva. Ugye, amit általában ismernek a gyerekek meséket, ugye Jézusról, a Jézuskáról, meg egy-két ilyen bibliai dolog, de utána én olyan kicsit olyan hadilábon álltam vele, mert úgy voltam vele, hogy hát ennyi rossz biztos nem történne, ha lenne egy szerető Isten. Tehát én nem ismertem ezt a szerető Istent. Aztán egyszer valaki kezembe adta a Bibliát, beleolvastam az Ószövetségbe, mondtam, tényleg, hát itt van, nem. Nyilván nem, hát meghal egy csomó ember, és ő meg tudja. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy nem. Pláne meg engem, hogy szeretne már engem az Isten, mikor én egy olyan bűnös ember vagyok, hogy ihaj meg tű, meg olyanokat csinálok, ami neki tuti nem tetszik. És nem voltunk annyira jóba. És én nem tudtam, hogy az Istennek az a terve, hogy majd mi személyes kontaktba kerülünk. Fogalmam se volt róla, aztán csak jött az életnek a viharai, és akkor egy ilyen jó mély gödörből húzott ki. És akkor viszont már megkérdőjelezhetetlen volt számomra, hogy Isten létezik-e vagy se. És én nem láttam akkor se az ő tervét, hogy mi a célja ezzel. Nyilván meg akart menteni. És most, hogy eltelt már ennyi év, én is úgy látom, hogy visszanézek a múltra, akkor látom, hogy az Isten hogyan pakolgatta az életembe ezeket a kereszteződésekbe, hogy segített döntésekbe, meg hogyan pakolgatta a dolgokat, hogy nekem az úgy jó legyen. Meg megváltozzak dolgokból, meg elhagyjak dolgokat, vagy meggyógyítsa a szívemet, a lelkemet, csomó minden ilyen dolgot. És érdekes, hogy az életünk, én nekem az jutott eszembe, olyan az egész, az Isten terve, mint egy nagy puzzle. És akkor ő tudja, ő már látja az egész képet, mint hogy mi is, hogyha veszünk egyet, akkor rajta van a dobozon a kép. De a sok kis darabból még nem áll össze, de ő már látja. Mi meg a sok kis darab vagyunk, és a körülöttünk lévő dolgok is a sok kis darabok, és ez egy tök káosznak tűnik. De ahogy éljük az életünket, így az Istennel, akkor mindig helyére kerül egy-egy részlet, és akkor már látunk egy bármit, ami éppen az a puzzle ábrázol. És tényleg ennyi év után egy csomó mindent ő csinált. Tehát én nem is értem, hogy hogy tudott ilyen helyzetekből kihozni, hogy tudta megoldani azokat a dolgokat, amire nekem fogalmam sem volt. Tehát nagyon jó. Bár most már nem tudnám megkézni, hogy 20 évig nem szól hozzám. Tehát az én berosálnék azért 20 évig nem szólnak. Akkor is, hogyha jól még nem szól. Tehát Tehát egy napig nem szólna hozzám is teljesen kétségbeesni, és ez nem jó érzés, amikor azt érzed, hogy hallgat a mennyi, hogy imádkozó, hogy de pöjtőtem is, de sírtam is az Isten előtt, de mit tudom én, mindenféle dolgokat csináltam, amiről hallottam, hogy ez hasznos, és ő meg hallgat. Tehát én nem bírnám ki ennyit, mint a Jákob így épésszel, hogy Isten nem szól hozzám. Hát,
Brigitte, azért azt tisztázzuk, hogy te nem vagy ilyen pozícióban, mint Jákob, meg Ábrahám, meg Izsák.
Nem, de
hát egy sokkal közelebbi pozícióban vagy, mint Ábrahám, Izsák, Jákob. Benned már benned van az Isten. Ők meg még csak messziről hallgatták. Tehát belőled az Isten, nemhogy 20 évig nem tudsz szólni, hát folyamatos kapcsolatban vagytok. Hát egy újjászületett szív van, aki a mennyel van összekötve. Hát ilyen nincsen, hogy te nem szólsz az Isten, akkor is szól a szíved, mert a szív a szívnek válaszol folyamatosan. A Szentlélek benned, ahogy a Roma 8 írja, kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik minden nap, reggel, délbe, este a Brigér. Tehát te nem tudsz olyan pozícióban lenni, mint az Izsák, hogy ketté kell vágni az állatot, meg kell hallgatni, le kell feküdni, be kell venni a bogyót, panikanétől kérek egy altatót, hát ha elalszom, és akkor álmomba szól az Isten, és akkor lejátszom a izét, matekot, tétted, nálad nincs ilyen.
Uh-huh. Igen, ez nagyon jó, és ez jó is, hogy elmondott.
Nem áll, hát ez az újjászületés csodája.
Én mondtam teljesen, de nem mindenki tudja ezt. Nem mindenki tudja, hogy az Isten nincs messze. Én nem tudtam, hogy Isten közel van. Én azt hittem, hogy tök messze van, nem is foglalkozik velem, ott ül, lógatja a lábát a felhőt, oda se néz, mikor velem valami történik. És tényleg az, hogy amikor találkoztunk, onnantól viszont el se tudnám képzelni nélkül az életemet, mert nem nagyon volna értelmű, sőt egyáltalán. Úgyhogy, ja, arról beszélgettünk, Panika, hogy az Isteni terv, hogy mi hogy éljük meg ezt a dolgot, és esetleg, hogyha neked is volna ehhez hozzászólni, fűzni valód, akkor szeretnénk meghallgatni.
Hát az Isten terveivel az már régeség meg van írva. Abban mi csak bele tudunk piszkítani. Akkor az ember sok hülyeség éri, én úgy érzem, hogy mi piszkítunk az ő útjába bele. Az, hogy az Isten messze van, az soha nem lehet messze, mert az benned van, a szíved legmélyén lakozik. Nem tudod elengedni. Az nem úgy van, hogy holnap majd szól, vagy fél kettőkor, az mindig ott van legbelül, a szíved leges legmélyén. Az, hogy amit a Jóisten kijelölt nekünk utat, meg hogy mit tud rólunk, azt ő tudja. Az, hogy az ember néha úgy, ahogy mondtam, hogy belepiszkít, az egy dolog. És én úgy érzem, hogy itt olvasom is a 46.3-at, nem tudom, ott tartotok-e már.
1-től 7-ig olvastuk el.
Igen. És azt olvasom ott benne, hogy én vagyok az Isten, a te anyjádok. Atyádok, Istenre, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népi teszlek ott téged, és bemegyek Egyiptomba veled, és én bizonnyal fel is hozlak. Amit az Isten mond az embernek, hogy bármi történik vele, elmehet most Angliába, elmehet most ide, elmehet oda, de egyszer úgy is megtalálod azt az utat, amit a Jóisten neked megígért. Az Isten egyszer neked azt mondta, hogy Kána, akkor te ott is fogsz lenni. Mehetsz te közben Töltelbe, Abonyba, Pestre, amit a Jóisten kimért, és utat mondott nekem, az úgy fog lenni. Ebben nincs mit mellé beszélni. Azt meg, hogy a Jóisten hol van, sosincs távol, az benned van. 20 évig, vagy 5 másodpercig, olyan nincs. Az mindig itt van benned, a szíved leges legmélye. Talán úgy, ahogy az Andris fogalmazta meg, hogy tényleg gyerekkorunk óta bennünk van ez a... Szerintem először belénk verték. Utána meg nagyon értünk vele. Már nem fizikális.
Én azért a megtéréshez kötném, tehát a személyes döntés. Tehát a gyerekkori dolgokat azért egy picit itt a háttérbe helyezném. Tehát van egy Istennek egy megkeresése, ha erre az ember Istennek válaszol. Én abban látom az újjászületést, a megtérés és a vízkerességben. De ez nem a gyerek, ez nem, akkor még nem gyerekek vagyunk. Lehet, hogy Isten gyerekként megszólít, lehet, hogy Isten egy csomót az életünk folyamán megszólít, de kell, hogy legyen egy döntés, ami után alapján megtérünk, az azt jelenti, hogy megfordul, megváltozik a gondolkodásmódunk, és elindulunk egy másik irányba.
Ezt mondtam vele, csak nem engeded
végig mondani. Jó. Én már azt hallottam, hogy gyerekkorból a szíved mélyén ott az Isten benned. Azért inkább beleszólok, mielőtt izé van.
És mikor már az ember elér egy olyan fokot, amikor már nem a vallásosság viszi előbbre az életét, hanem mikor már kinyílik a szeme, és ugye tud tisztán látni, vagyis többet foglalkozik az Istennek a nem is az igényével, az kevés hozzá, az Istennel való kapcsolattal, akkor érzed azt, hogy na most jó helyen vagyok. Most éreztem, most értem részbe. Most már jó helyen vagyok. Én úgy érzem, hogy amit a Jóisten megígér, a Jóisten azt mondja nekünk, mi nekünk is itt a 21. században, hogy megvan a Kánaán földje, akkor megvan. És én úgy érzem, hogy akik boldogan élnek és szeretetben minden egyes családban, az maga. Szegény nagyapám mondta, gyerekem, ez itt a Kánaán. Sose tudtam, hogy a Dobó utca még Kánaán, de ő neki biztos az volt, mert boldog volt, mert szeretetben éltünk, mert hiába volt beteg testvérem, mindig jól éltünk, nevettünk, senkit nem bántottunk, és ő ezt így fogta fel, és azt mondtam, hogy igazod, hát az nagyon messze van, nagypap, nem vagyom, nekünk ez a Kánaán, amiben itt vagyunk. Szóval csak ezt viccből hoztam fel, de valahogy így van az embernek a lelke is, hogy itt vagyunk. Itt vagyunk, és olyan nincsen, hogy nem kell, hogy nem szól az minden pillanatban. Rögös az, de olyan érdemes végig menni rajta, hogy nagyon. Nagy. Ennyi csak.
Szerintem csatlakozzunk újra, jó?
Most? Ja, igen.
Jó. Visszhangzott, meg gurgulázott, de most is visszhangzik.
1, 2, 3, 4, tökéletes, jó.
Szerintem jó, Annika is itt van, jó van. Köszönjük, Annika, a hozzászor. Csabi, neked esetleg hozzáfűzni valód? Itt a mindenhez is.
Még annyit mondani, hogy az, mondtam azt a részt, hogy én soha nem éltem úgy, és nem láttam úgy, hogy előttem lenne Istennek a terve világosan az egész életemre vonatkozóan. Én mindig próbálok menni a következő lépésig, és ahogy a Timi is mondta, hogy visszafele nézve jobban látszik az út, mint előrefele nézve. Szerintem előrefele nézve most már így a Biblia ismerő Istent szerető emberként, egy bizalmam van Isten fele, hogy bármerre megyünk, amíg ő vele megyek, addig, majd mindig, ha visszanézek, akkor majd megértem, hogy mi volt. És a végcél meg világos, az, hogy az Úrral leszünk. De az hogy mondják a világi munkahelyeken, mondják, hogy hogy képzeled el az életedet 5 év múlva? Nekem fogalmam nincsen. Megmondom őszintén, hogy fogalmam, és mikor ezt kérdezik, és 10 év múlva mit akarok? Adjanak békén. Hát, ha
nyugdíjba menni! Nyugdíjas lenni! Halleluja!
Pörögni végre egy kicsit, nem? Egy 1000-rel pörögni.
Azért lenne jó nyugdíjas lenni, mert akkor sokkal több mindent tudnék csinálni, mert itt most leköt, Zsani, se kell mennem dolgozni. És ez alatt a 8 óra alatt is legalább 3 dolgot el tudnék intézni, de nem tudok.
Nem ez az úrnak a vezetése számodra, hogy ne gyötörd a családodat még 8 óráig ott volna 10-ig. A felnőtt óvodába dolgozok.
Igen, a felnőtt, igen. És ott intézem az ügyeimet, mert ugye abból élek, hogy ügyeket intézek, és akkor így, ez így jó.
Igen, én is szeretnék majd nyugdíjas lenni. Több időm lenne minden másra, ami nem a munka. De hát sajnos mindig elkeserítenek, még van egy pár év, úgyhogy...
A munka az tartós. A munka az jó tesz.
Nem olyan jó dolog a nyugdíj.
Ad egy ritmust, ad egy elvárást, egy szempontrendszert, egy kihívást. Nem szabad abba hagyni a munkát.
Nem.
Hát nem az, hogy nem, csak a munkahelyre való járást.
Nem a munkát. Jó. Nem a munkát akarom abba hagyni, én kétszer annyit szeretnék csinálni, foglalkozni, dolgozni, mint amit most. Most leköt egy ilyen pénzkeresési 8 óra.
Ez az úrtól van, ez az úrtól van. Hogy a csapongás helyett legyen.
Ja, nem csapongás, annyi ötletem van nekem arra a 8-10 órára, ami 24 óra, na mindegy, tehát nem. Egyébként a 100 évvel ezelőtt beszélünk, gyerekek, akkor az átlag életkor 55 év, ugye? Hányan lennénk itt? Én még jövőre halnék meg. Érted? Tehát most majdnem, hogy genetikailag, de mesterségesen el van tolva itt ugye az időskor. Nyilván azért Jakob idejében megint máshogy volt, de mondom, 100 évvel ezelőtt ilyen 55 év volt az átlag életkor, tehát azok már aggasztján emberek voltak. Réges-régen mindenki az elmúlásról beszélt.
Tehát... Olvastam egy nagyon jó cikket, amiben azt vetették föl, hogy vajon Jézus pontos volt-e? Tehát, hogy ő odaérte időben, stb. És ez egy annyira 21. századi kérdés volt, és ott el kellett magyarázni az írás magyarázónak, hogy tetszék meg, hogy akkor még óra sem volt. Tehát az, hogy ő most ment szolgálatba, és megállította őt az út szélén valaki, attól ő még nem késett el sehonnan, mert nem időre ment, nem időre jött. Csak amit te mondasz, Tamás, hogy a mai kor annyira más, mint akár csak 100 évvel ezelőtt, vagy 2000 év előtt, föl sem merül meg bizonyos kérdések a Bibliában, ami ma meg már olyan evidensnek tűnik, hogy egy jó keresztény ez pontos. És ugye vajon az Úr pontos volt.
Hát ugye Jézus egyszer késett 4 napot, azt is számon kérték tőle. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg, már 4 napos. Kösz. Ugye a Mária meg a Márta.
Mindig időbe jön.
De az a Gandalf, és az pedig a gyűrűk ura, ahol ezeket mondja. Mondjad, Panika!
Hogy pont belépojtottuk a Csabába a szót.
Hát inkább ki is lépett, úgy látom.
Elbújt. Nem baj, majd visszatér, és akkor elmondja a véleményét. Jó dolgokat szokott mondani.
Igen. Itt van.
Végszóra.
Levettem a mikrofont, hogy megjelent.
Ja, igen.
Na, nem volt jó, aha.
Folytassátok, jön jó hallgatni.
De téged vártunk.
De téged vártunk, hogy mondj valami. Most téged akartunk hallgatni. Milyen jó, hogy az Isten megígérte Jákobnak, hogy lemegy vele Egyiptomba.
Így van.
Hogy ez a mi életünkben is így van, hogy Egyiptomba kell mennünk, ő akkor is jön velünk. És tudom, hogy a múltkor feszegettétek itt a nehézségeket, és a abban való kitartást, és eszembe jutott az, most visszatérek egy picit, amikor nem szól az Isten, amikor úgy érezzük, hogy hallgat a mennyünk. Tehát, hogy nehéz helyzetekbe, amikor vagyunk a bizonytalanságba, akkor azt beszélgettük épp a Timivel, mielőtt bekapcsoltunk, hogy hiszen mikor ezek a bizonytalan helyzetek, ezek sokkal nehezebbek. Így, hogy az Istennek kapcsolatban vagyunk, még így sem mindig olyan egyszerű átmenni ezeken a nehézségeken. Én szerintem Jákobnak baj is volt azért tényleg, amit mondtatok, hogy ő neki az az ígéret földje a Kánaán. És most el kell menjünk másik országba az egész pereputjával együtt. Minden, amilyen csak van, át kell cuccolnia egy tök ismeretlen helyre. És azért valljuk be, az nekünk is félelmetes, hogy most az egész családunkat föl kéne szedni, és át kéne menni egy másik helyre. Vagy bármi olyan dolog, ami ilyen mérvű változást hozna az életünkbe. Vagy azok a nehézségek, amikkel megküzdünk. És milyen jó az, amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, mert vele fogok menni.
Így van.
És mindönk életében voltak ilyen mély részek, amikor vártuk, hogy mit mond az Isten. És igen, tudom, szól a bensőnkben, és ott lakik benne, és a Szent Szellemben minden, de azért valljuk be őszintén, amikor a jó nagy gyúz van a fejünkön, nem mindig halljuk ám meg, sőt, szerintem néha berugítja a fülünket a sok akkódás, meg a sok agyalás azon, hogy Úristen, most hogy lesz. Bár lehet szerintem a Tominak biztos nem, mert úgy mosolyog, hogy neki tuti nem.
Nem, hát sem már megszólítottam, már elmondom, mert most két dolog jár a fejembe, az egyik ez ennek a válasza, amit kérdeztél, a másik meg ez a fajta kavarból, hogy lehet kijönni. Akkor elmondom, most már először panikára nézek el, beszélek az igéről, aztán majd beszélek, amiről te mondasz. Itt Isten, de most ha elolvassátok ezt egybe, akkor azt veszitek észre, hogy legalábbis én nekem most ez így leesett, hogy Isten nem azért szól Jákobnak, hogy jaj, hol van valami? Ja, itt van. Megsimogattál, és kijöttem a palackból, és akkor most válaszolok egy kérdésedre, és akkor jó van, veled megyek Egyiptomba. Mert első olvasatra, a felületesen olvasod, ezt olvasod ki, nem? Hogy jó, oké, lemegyek veled Egyiptomba. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy te egy terv része vagy. De nyugodjál meg, mert majd visszamész Kánaánba. Tehát nem te akarsz Egyiptomba menni, hanem az én tervem az, hogy te most Egyiptomba mész. Érted? És egyébként a hosszabbról olvassuk, a Józseftől olvassuk egybe, akkor ott látod, hogy annak a másik bizonysága meg Józsefben van, hogy nem ti dobtatok be engem, hanem Isten akarta, hogy én Egyiptomba kerüljek, elég csalfa úton, ezt megbeszéltük, összevesztünk, kibékültünk már ezen párszor, de azért, hogy ez az út, amit Isten még Ábrahámnál elmondott, ami titok volt, ugye mondja, hogy van egy titkom, elmondja be, jó, elmondom, és akkor meg ezt elmondta azt a titkot is, meg elmondta ezt a titkot is, hogy majd Egyiptomba bekerültök. És ennek most van az ideje. Jákob, te most azért menj oda, mert most ez egy terv része vagy, és ne féljél lemenni, van benned egy félelem, hogy kell, menjél, ez igenis, nem csak, hogy a te akaratod, meg József akarata, meg mit tudom én, meg családlátogatás, hanem most van egy ilyen folyamat, amiben most vegyél részt.
Így van.
És hát akkor ez egy bátorítás, érted? Tehát ez egy bátorítás abból a szempontból, hogy, és én erről már beszéltem egy pár hete, emlékeztek rá, hogy az emberben vannak vágyak, meg vannak kérések, és akkor leképezzük ezt egy imában, és elkezdünk imádkozni. De az igazából nem tudjuk megfogalmazni, hogy miért. Tehát az csak annyit tudunk, hogy kéne egy nő, mint Ádám. Kell valaki. Még a nőt se tudom. Nem jó, tehát valami kell. Nem találom a helyemet. De közben a szív, az a végtelen szív, ami benned van, amiben a Szent Szellem imádkozik, ő már ezeket megfogalmaz, és szép lassan elkezd derengeni, hogy Istennek mi az akarata, és akkor azt el tud mondani imában. De most én nem a hülye imákról beszélek, hanem az, amikor imádkozol, és úgy vannak kéréseid az Istennek. Érted? Tehát így a jövővel, az élettel kapcsolatban, a minden mással kapcsolatban, és akkor az képződik le az elme szintjére, de én úgy gondolom, hogy van egy nonverbális kapcsolat az Isten és az ember között, ami mondom, itt belülről folyik, amit nem tudunk néha megfogalmazni. És ez itt is Jákobnál látszódott, hogy van egy rágódás, menjek, ne menjek, már mindenki szólt, hogy menjek, de még bennem mindig van egy izé, és az Isten megnyom a csomó gombot, mire elindulsz, te is, én is, bárki. András most erről többet beszélt. És ezeket a gombokat megnyomja Isten, a lelked gombját, a szívét gombját, a racionalitás gombját, a minden gombját, és akkor megmozdulsz, de az a legjobb, amikor megmozdulsz, elindulsz, és akkor azt erre még adja Isten egy áment is, hogy figyelj, jó az irány, jót csinálsz, mert ez egy terv része, és most jó, hogy ebben részt veszel. Na, ez a fajta válasza szerintem ennek Istennek. Ezt, hogy a nagy izéből, zsongásból hogy kell kimenni, én mindenkinek más a receptje, nekem a Dunapart, tehát én oda lemegyek, egy órát imádkozom, kutya, Isten, meg én, meg a Duna, és úgy jövök vissza, hogy mintha lezuhanyoztam volna. De mindenkinek megvan ez, András bicikli, van, aki zuhanyzás közben, egy csomó olyan dolog van, amikor az elmédet el tudod foglalni valami jó dologgal, de kinyitod a szellemedet, nem? Hát most mindenkinek van ilyen. És kell, hogy legyen. Ha meg nincs, akkor meg legyen. Tényleg, akkor azt keresd meg, hogy hol van neked a Beersebád. Mert ez szerintem az egy embernek a izé pontja. De valaki elmegy autózni, ismerek olyan embert. Beül a kocsiba, nyomja. És akkor szól az Isten, letisztul a kép, egy csomó minden megváltozik. Nem, de erre így recept nincsen. Hát Dávid dicsérte az Urat. Szerintem a dicséretben van ilyen.
Dávidnak a Timi.
Sok gondolatot kapok így az Úrtól dicséret közben.
Tehát aha.
Nem mondanám, hogy látás, mert nem látás, hanem ilyen megfogalmazott jó döntések, gondolatok, irányok, az szerintem, nekem az például nagy áldás. Csak meg kéne jegyzetelni, csak nincs szívem abba hagyni a dicséretet.
De hát van okos óra, és gyorsan belemondod, és akkor megy.
Hogy néz ki, dicsérem, akkor ott beszélek az órámmal.
Halló, halló, figyelem.
Igen, de így van, ahogy mondod, hogy tényleg az emberek, ahogy a más személyiségek, el tudom képzelni, hogy hölgyek főzés közben.
Simán, simán. Na, panika, igen. Igen.
Nekem úgy jött az értés, én nem tudom, hogy jött belém az értés, hogy a Jóistennek ez a sugalma volt, mikor én egyet gondoltam és elmentem az első mamához. És pont főztem. És fölhívtam a Viktort, hogy Viktor, én megyek.
És mit főztél? Mit főztél, Pannika? Hátha szellemi jelentése van, mit főztél?
Mit főztem? Hogy gondol? Tudom most már, mit főztem. Targonyás pörköltet.
Az jó. Az szellemi eledel akkor a targonyás. Innentől, ha kijelentést akarsz kapni, mindig targonyás pörköltet kell. Keresztük a nagykönyvét.
Én nekem, mindannyiunknak van ilyen. Mindenkinek van ilyen az életével. Az, hogy amit a Biga az előbb mondott, hogy az Istennel valahogy el vagy nem hagyhat el, akkora nagy dolgot kaptunk. Én úgy érzem, hogy a húsvét sokkal nagyobb az emberek számára, mint a születés. Mert az egész emberiségnek az újjászületése van húsvétkor, akik keresztények. Én úgy érzem, hogy az sokkal, de sokkal nagyobb. Az én számomra, bocsánat, az én számomra a húsvét sokkal nagyobb dolog, mint a karácsony.
What?
Mert itt már minden ember, aki keresztény, és az igét olvassuk végig, akkor a kegyelmet kaptunk a halálával együtt, hogy egyszerűen nem is tudom elmagyarázni, mert tényleg nem lehet megfogalmazni az egészet, hogy ez mekkora nagy dolog volt. Ez sokkal a nagyobb dolog számomra.
Csabi, neked a Beer-Sebád az micsoda? Te hogy mész be az Isten jelenlétébe? Így ilyen... Tehát amikor te most így azt mondod, hogy Istenhez fordulok, és most akkor... Mert most beszéltük a Pannikának a főzés, nekem a Duna.
Remélem robottervezés közben.
Tehát én már múltkor is mondtam, hogy én prédikáció hallgatás közben szólhozzám az Úr, de a legtöbbször, mikor igazán a szívemhez szól, akkor nem a prédikációban elhangzott igével kapcsolatban szól, hanem egy teljesen más. Hanem a prédikáció, egy jó prédikáció, ez egy olyan környezetet alakít ki, hogy nyitott lesz a fülem, a szívem, és akkor Isten elkezd közben hozzám beszélni, és a prédikátor beszél, és nem is tudom, hogy beszél, de én hozzám elkezd szólni az Úr. És munkahelyi dologgal kapcsolatban kaptam kijelentést, munkával, alkotással, meg mindenféle ilyen érdeket, de kell valaki prédikálni. Van, aki azt mondja, hogy kell, hogy dicséretet hallgasson. A dicséret az jó, az elcsendesít, az nagyon jó. De nekem prédikációt kell hallgatnom, akkor kapom a kijelentéseket. De nem a prédikációval kapcsolatos kijelentéseket, hanem teljesen más.
De érdekes.
Nem. Aha. Hogy nem az igével kapcsolatos, Csabikám.
Igével kapcsolatos, de nem azzal, amit a prédikátorban.
Mond.
Értem.
Tök mindegy, miről beszélünk. Látod, Tamás?
Figyelj, a lényeg, hogy figyelj, Erzsi mama, nekem az első bizonságom ez volt, hogy ő semmit nem ért ebből, de olyan megnyugtató a hangom. Mondom, akkor jó, akkor szépen beszélek, ez kész. Ennyi. Nem kell. Valakit ez fog meg, valakit az. Én is hallgatok egy fazont, tökre nem értek vele egyet, de marhára motivál. De tényleg, tehát hülyeségeket mond, szerintem, de olyan mondatokat, szavakat használ, ami engem további gondolkodásra és az igével kapcsolatos dolgok a megértésére ösztönöz. Én fel is mondom az órámra a vezetés közben, és akkor otthon ezeket megnézem, és akkor abból összeállnak dolgok, de a srác folyamatosan mellé beszél, és nekem belőle és folyamatosan jönnek a kijelentések. Nem baj, figyelj, tényleg, tehát olyan a megtérése, hogy neki bebizonyították az Istent, mit tudom én, 20 éve jár az Úrral, most kezdenek nyelveken szólni, és akkor megmagyarázza azt is. És nekem ezek aranyos megfejtések, csak én egyre inkább azt látom, hogy Isten szellem, és nincsenek definíciói, nincsen képlete, nem tudod berakni egy dobozba, nem tudod megmondani, ez így van. És aki azt mondja, hogy így van, annak arra meghallgatjuk, mert szeretjük, meg kedves, meg aranyos, csak még dolgokat meg kell majd érteni. Mert az ember minél mélyebben benne van az Istenben, annál inkább látja, hogy ez nem úgy van. Hogy semmi nem úgy van.
Majd rájön.
És aztán rájön, hogy még az sem úgy van.
Még az sem úgy van, amit ő gondolt, de nem is akar, akkor már az ember egyre inkább nem akar megfejtéseket. Hanem...
Már eljutsz egy bizonyos szintre, nem akarod kutatni. Nem akarod...
Hát még kíváncsi vagy, de nem úgy, nem abból kivesélni. A szempontból, igen.
Nem akarod kivesélni.
Igen, igen. Tehát amikor még valaki még azt, mit tudom én, van egy nagyon tényleg kedves barátom, és annyi is tudja, hogy jóba vagyok, és 12 alkalommal per másfél órába a gyógyulásról beszél, és a Szent Grált akarja megfejteni, és mondom neki, hogy figyelj, hármat meghallgattam, tehát nekem az mennyibe került? 4,5 órámba, hogy még csak a bevezetőről beszélsz. Azt mondja, még van 2,5 alkalom, csak bevezető, és utána jön a lényeg, a 7-es, 8-est hallgass meg. De mondom, nekem ennyi időm nincs az életemből. Bár örökké élek. Na mindegy, de ez a nagyon kedves barátom, és ott is próbálja így belegyűrni ebbe a definícióba, tudod, a például a gyógyulást. És ezt a másik Gyülibel keddenként próbálják, tehát egy csomó emberi megfejtéseket, akkor nem sikerült, mert nem így van. Na valamikor csettint az Isten, valamikor nem gyógyítja meg, nem tudjuk miért, mert másnak kell meggyógyítani, ékes kapu. Bemegy Jézus 286-szor a templomba, az ékes kapunál ez az ember 25 éve ott áll, és senki nem gyógyítja meg. Gondolod, hogy nem nyúlt Jézushoz? Gondolod, nem hitt ebben? Gondolod, hogy... Most jön Péter, amikor miután feltámadt Jézus, és mond egy mondatot, azt a csávó elfutam. Naplementébe ellovagolét. Na.
Még ezelőtt 2000 évvel nem voltak ezek a nagy megfejtős lexikon.
Dehogy nem. Ja, hát akkor megfejtő emberek voltak. Hát Arisztotelész, igen.
Ezt akarom mondani. Nem csinált semmit se. Nem kellett kivesérni semmit se. Hanem úgy, ahogy volt, a Jézus tenyerére tették magukat, vagyis Isten tenyerére, és azt mondták, hogy rendben van, úgy van. Most már mindent ki akarunk vesézni. Most már minden utána akarunk járni. A hanyos szög volt benne, 65-ös szög vagy 85-ös szög, akik már ezen gondolkoznak.
Panika, abszolút igazad van, mert én is azt vettem észre, hogy ez a rengeteg információ, ez néha már sok.
Ez már sok.
Még a gyülekezetekből is, tehát már meghallgathat ugyanarról a témáról, mit tudom én, 80-100 darab prédikációt, és az ellentétjét is.
Így van.
Én most így a jobb ügyben szerettem volna keresni az urat, vagy nem szerettem volna, kerestem is. És annyiféle dolgot lehet hallani róla, megolvasni, hogy az ember legyen a talpán, aki megáll benne, hogy...
De ezt mondtam, hát ezt mondom vele.
De ez millió más példában is így van, tehát a gyógyulástól a... És mindenki azt mondja, igen, Isten gyógyít, szabadít, de az egyiknek az a sugallata, hogy hát igen, szabadít, csak most már nem. A másiknek az a sugallata, hogy igen, szabadít, de te vagy a hibás, hogy nem, mert Istenen nem múlik. És akkor tudod, jönnek ezek a megfejtések, és tudod, egy csomó mindenben benne van az, hogy igaz vagy nem igaz. Egy pici igazság van mindegyikbe.
Igen. Nem szépen álltál meg az, akkor, mikor kérted a gyógyulást. Vagy nem úgy gondoltad.
Hát, igen, Panika, de... Figyelj, az az igazság, hogy tudod, mindegyikre van egy példázat, mindegyikre van egy történet felfűzve, és az valahol ott tényleg úgy van.
Tehát... De az előbb beszéltünk, hogy Isten teljesen szuverén.
Persze!
Bármikor bármit úgy cselekszik, ahogy akar. És akkor nekünk meg az a dolgunk, hogy beleálljunk abba, amit akar. Ha tudunk,
de igen. Én meg vagyok győződve róla, hogy még Jézus is, amikor több evangéliumban írja, hogy Jézus csodálkozott valakinek a válaszán, vagy csodálkozott valaminek a történésén. Hogy maga a Jézus se tudta így a Szent Szellemet, és nem kontrollálni. Érted? Tehát így egyszer csak, most ez miért mond egy olyan dolgot, amit egész ízelben nem hallottam. Itt a római százados egy olyan pattintott elő, amit én most mi van? Hát most hülyét kapok. Érted?
Így van.
De tényleg egy olyan szellemigazságba tenyerelt bele, ami nem véletlen volt, és látszott, hogy ez az ember zsigerből mondja ezt. Nem. Mondjad, Andris!
Két dolgot szeretném mondani. Egyrészt Panika mondta a húsvétet, és ez teljesen ide passzol ez a fejezethez, mert most mennek le Egyiptomba, és onnan fognak meg kijönni, ugye, és az lesz a páska, az lesz a húsvét. A másik pedig a János apostolról írják így, hogy idős korában őt már csak letették a gyülekezet ajtajába, és csak annyit mondott, hogy szeressétek egymást. Tehát, ugye, ezen nem nagyon lehet vitatkozni, hogy az Úr, maga az Istennek a természete, meg az evangélium lényege, az új szövetségnek a parancsolata, ugye az a szumája, az a szeretet. Hogy, de amit kínlódunk mi is ezen, mert nem tudjuk szegény urat bele, én nagyon hajlanék arra, hogy néhány axióma mentén. Ugye a matematikában, a mai modern matematika az úgy működik, hogy például néhány alapelvet lerakunk, hogy van egy olyan szám, ami a nulla, és akkor van egy egyes, és akkor mindenből megképezzük, úgyhogy egyet adunk hozzá, és ezzel leírtuk a természetes számokat. Isten nem hajlandó így működni. Az a baj, nem hajlandó, jó lenne, tehát én nagyon pártolnám, és erről majd szeretnék az úrral elbeszélgetni, ha oda jutunk, hogy lehetett volna egy sokkal logikusabb működést is összerakni, de az van, amit mondatok, hogy mindenre van a Bibliában példa, és van attól eltérő példa is. Hogy van, akit a személyes hite miatt gyógyít meg, van, akit a barátai hite miatt gyógyít meg, van, akit a közbenjáró miatt gyógyít meg. Úgyhogy nem tudunk, rá kell bízni magunkat.
És van, aki csak úgy gyógyít meg Kapernaumba, hogy utána nem is hisznek. Csak azért, mert ott van. Mert benne van a tömegben, és akkor a tömeget meggyógyítja, és akkor ott benne van. És akkor ezen keserek, hogy jaj, néked Kapernaum, mert gyerekek, ezt látták volna a Jerikó beliek ezeket a csodákat, itt mindenki hamuba megtért volna. Itt már minden ugyanúgy ment a fesztivál, csak már Jézus nélkül is ment tovább a fesztivál. Csak már egészségesen. Senki nem tanult semmit. András.
Még egy dolog volt, amire szerettem volna korábban hozzászólni, amikor a Brigi mondta az Úrnak a tervét, hogy Istennek van egy koncepciója. Hogy a napokban futottam bele egy ilyen igehirdetésbe, ahol szó volt arról a profétáról, aki rendkívül jól ismerte Istent, tudta, hogy vannak tervei, azt is tudta, hogy még a tervei, csak piszkosul nem értett egyet vele, és ez Jónás. Ugye, akit elküldött az Úr Ninivébe, és pontosan tudta Jónás, hogy Isten szereti azt azokat a nyomorult Ninivebelieket, ugye, akik elnyomói meg a raptartói voltak Izraelnek, és nem akarta megtenni, amit az Úr mondott, mert azt mondta, hogy tudom, hogy meg fog neki bocsájtani. Hogy Isten ilyen értelemben azért kiismerhető. Tehát lehet tudni, hogy ő jó, hogy a bűnbocsájtó, hogy aki őt keresi, azt meg fogja találni, hogy ezerszer megbocsájtja az embereknek a bűneit, és hogy milyen vicces, hogy ugye Jónás ilyen értelemben egy negatív hős. Mert ő egy olyan proféta, aki nekem tetszett, hogy az Úr ilyen jó szív. Hogy érdekes, hogy van olyan, hogy valaki átlátja az Úrnak a terveit, és ezen most ezen durifulizik, hogy neki ez nem tetszik.
Haragszom, mint halálig, azt mondja Jónás.
Ismeretényeket, a kamaszokat ismerem így, hogy Isten túlságosan kegyelmes. Mert olyanoknak is megbocsát, akik szerintük nem érdemelnek bocsánatot. És Isten tényleg ilyen. Tehát ő már egész máshogy gondolkodik, mint mi. Mint Jónás. De én azt gondolom, most így visszakötve megint a húsvéthoz, tehát Jézus is tudta Istennek a tervét. És ő viszont nem Jónás volt, hanem ő megcsinálta.
Jaj, azért tegyük már a szívünkre a kezünket, most a Jónás helyzetébe, Brigé, elmennél te a mit tudom én a volt barátodhoz, vagy a mit tudom én a volt férjeddel, aki megcsalt, és akkor a kiderült, és akkor ahhoz a nőhöz elmenni, aki elcsábította a férjedet, evangelizálni. Tehát érted? Tehát ilyen szituációkba keveredjetek bele, ne az, hogy hát a Jónás az izé volt, de én itt vagyok, uram. Hagyjuk már.
Most mondok egy
bárkit belevisz. Isten bárkit belevisz a Jónás helyzetbe, ne akarjuk.
Nyilván persze, de egyébként meg ez nem volt pont jó példa, mert egyébként elmentem volna. Ugyanis az
előző... Mert te aranyszívű vagy.
Kapcsolatom, nem. Öltem is, nagyon tudtam volna vágni egy vaslapáttal, de eltelt egy csomó idő, és Isten megváltoztatta a szívemet, és most, amikor olyan dolgot cselekedett, ami egyébként nyilván ilyet nem csinálunk, és lehet, hogy most éppen börtönben is van, ne, ezt se tudom, mert nem mondják el, mert titkolják, de lehet, hogy csak házművizet, mindegy. Szóval olyan dolgot csinált, ami nem szép. És nekem nem az jutott eszembe, hogy de jó, hogy végre most a rendőrök elkapják, jó megvelik, és megkapja magáit, hanem megsajnáltam, hogy úristen, ez az ember egy idő alatt nem változott Judánba, hanem ugyanazt a sérült lelkű ember életet éli, mint 20-30 évvel ezelőtt. És elmentem volna szívesen elmondani neki, hogy tudom, hogy most hülyeséget csináltál, meg pár szóval az életedbe, de Isten szeret téged is, nem haragszik és megbocsát. Szóval igen, igen. Vannak olyanok azért, akiknek nem mennék oda, és nem mondanám ezt. Nyilván.
Én csak ezt mondom, én hallgatok végig itt, de most mindenki belenúl, nyúl mélyen a szívébe, azért na, vannak ilyen ninivék.
Vannak azért, persze.
De azok nem is érdemlik meg, akikhez nem mennénk el.
Mert haragszunk rájuk, mint halálig. Ennyi.
Azok sokat elküldenék, akihez én nem mennék el. Annyira egyet már, hogy ő már túl van ezeken a magaslatokon.
És maga Isten is mondja, tudod, maga Isten is mondja, hogy nem tudják, hogy melyik a jobb, meg a bal kezük, barmok. Hát így írja le ezeket az embereket. És mégis szeretem őket.
Igen.
Olyan, mint a budapesti közlekedés. Nem tudják, melyik a jobb kezük, meg a bal kezük. És amúgy meg sok a barom. Tehát így ez... Úgy látszik, Isten már akkor járt Budapesten, és közlekedett az autó.
Ti mi keresztek legyen? Én csak a belsővárosan, hogy engem már kezdetén vagy a dicsérettel fogott meg az Isten, és azóta is én nekem a dicséret az egy olyan dolog, amivel szinte azonnal be tudok menni az Isten jelenlétébe, és igazából ez a lényeg. Bekerülünk az Isten jelenlétébe, mert ott az egy olyan természet fölötti hely az Isten jelenléte, ahol megváltoznak a dolgok. Ahol valahogy ezek a mostani földi törvények is időként átalakulnak, nem tudom. Jó szóval mondani ezt, de ott Isten jelenlétébe természetes a természet feletti. És én ezt nagyon szeretem. Én mondom leginkább a dicséreten keresztül ott nagyon van, de nyilván én is szoktam prédikációkat hallgatni, és én is szeretem azt, amikor inspirál és tovább tudom gondolni a dolgokat, és az is fontos, hogy amikor hallgatunk egy prédikációt, akkor meglássuk, vagy a Szent Szellem úgy is szól bennünk, hogy most ez akkor így van, vagy nem így van. De én is tapasztaltam már olyat, hogy teljesen másról beszélt az az ember, aki beszélt, és velem meg az Isten beszélt. És megnyitok dolgokat, és megmutatok dolgokat, és én azért nagyon hálás vagyok neki. De a lényeg, hogy ilyen, olyan vagy olyan módon, de az Isten jelenlétében nekem ülök. Ez a cél. Köszönöm.
Egyébként itt együtt is nagyon jó lehet tapasztalni az Istennek a jelenlétét. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a közösséget, mert összeadódnak azok a dolgok, amik bennetek vannak, és ez egy tök jó egységet alkot, és ez nagyon tetszik, hogy olyan sokszínűek vagyunk, olyan mások mindannyian, és mégis az Isten egybe szerkesztett bennünket, és az a kis puzzle, amit belőlünk rakott ki, az egy tök jó, nekem nagyon tetszik, egy színes, jó kis képet alkoz, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy valakit sodort össze az Isten egy ilyen képbe, egy ilyen közösségbe, és remélem, hogy még pakol hozzá emberkéket, és így még színesebbé tudunk válni, úgyhogy én várom az Istennek ezt a fajta megmozdulását felénk, hogy ez a zöldfa végre kivirágzik, és színes lesz, és gyümölcsöt fog hozni.
Ez a kis gyülekezet, ez a csonka-bonka, ugye, ahogy az András mondta a múltkor.
Múltkor azt mondta, hogy béna. Bénát mondott az András, beragadt nekem is.
Ez megmondom az igazat, ez már réges-rég aranyalmát virágzott. Soha nem kell, szóval persze az Istent arra kérem én is, hogy mindig többen és többen legyünk, csak én nem felejtem el azt a dicséretet, amiben voltunk, hogy nem volt semmi, de úgy ott volt, hogy azt nem, legalábbis én úgy érzem. Nem tudom, hogy Timi, vagy Brigi, vagy Andris, vagy bárki hogy érezte, de én azt úgy ott éreztem a jelenlétét. Nem volt se zenekar, se csilli-villi, semmi nem volt, csak mi voltunk ott. Meg tényleg ott volt a szemben. De nagyon. Neked Brigi milyen volt? És tényleg nem volt semmi.
Melyikre gondolsz? Most a legutóbbi, amikor Erzsi mama búcsúztatunk volt? Igen.
Igen. Igen.
Igen, ott volt, igen. Igen.
Nagyon. Nagyon.
Igen, és...
És nem volt semmi. Azért mondom, hogy a lelkünk annyira... Én úgy értem, és itt minden... És én kimerem jelenteni, hogy annyira a lelkünk annyira szépen le van tisztulva, annyira nyitottak vagyunk mindenki felé, hogy én évekkel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy ez majd így lesz. És én azt érzem a mai napig, azt a nagyon nagy szeretetet, azt a nagyon nagy nyitottságot, amikor az Isten megnyitja a szívedet. És azt mondod, hogy nem baj, mindegy, hogy van, mindegy, hogy ki van ott. Mindegy, hogy nincsen ott nagy zenekar, nincsen ott elől aranypáváskodó pásztor, ezek mi vagyunk. És én nekem ez jön be, én nem tehetek róla, pedig nem vagyok elfogult a gyülekezetünkkel, tényleg nem vagyok, mert ez egy...
De miért nem vagy? Hát miért nem vagy? Az ember a saját rokonaival mindig elfogult.
Az egy dolog, de nem vagyok ilyen. De én úgy érzem, hogy nem virágzott ki, fiam. De sok minden, annyi minden történt, annyi szép dolog, annyi megtisztulás, annyira tiszta lett a lelkünk, annyira másképp látjuk a világot, az embereket. Én nekem ez van bennem. Én bennem ez van.
Amen.
Dicséret a mindenben.
Ha azt nem mehetünk oda, mert elrúgjuk a színvonalat, hallod?
Most veszek valami... De várjál, mit kell venni? Valami aranytallért, vagy arany? Mit kell a tetejére? Valami arany ízét mondott a panka. Mit kell venni? Arany? Nincsen...
Aranyalma?
Hát most! Hogy nincs a pásztoron valami aranytallér, vagy aranykalap?
Mire kell neked arany sapka?
Nem, csak mondtad, hogy örülsz, hogy nem így működnek a dolgok. De majd visszahallgatjuk. Minden fel van véve, visszahallgatom, és veszünk egy ilyen arany valamit.
Hugóból
szöltöny.
Így, hogy mondod, fiam. Az is jó. Ezt mondtam én a Csapinak, mikor vittük az Évikét haza, hogy mondom, gyertek ki ide, nem a Hugóhoz töltönybe kell prédikálni, gyertek ide ki. Meg gyertek be az idébe, oda, ahol hajdokolnak az emberek. Oda kell kijönni, mert mindenki megtud mindent, hogy mit szól a tüvéhez a Jézus. Na, oda kell kimenni. Oké, akkor azt mondom, áldjon meg az Úr, drága testvérem, mert szépen viselkedtél. Gyertek ki közünk. Akinek meg ez nem tetszik, az úgyse fog jönni, mert szereti a csillogást, szereti a villogást. Nem kell nekünk a kis tányérokkal teli fal. Nem jó, nincsen elég zongora, nincs elég zenekar, nem. Már nincs ott akkor, hogy az Isten, meg a Jézus.
Jó van, mielőtt felhúzna magát a zárd le, Brigi, léci.
Az előtt elköszönünk, most, hogy így felfényeztük a gyűrinket, ismét élnék ezzel a lehetőséggel, hogy aki hallja és szeretne közénk jönni, pápa jöjjön.
Ennek ellenére.
Vagyunk, de jó fejek. Szóval várjuk, most ezen a héten pénteken délután 10 órakor, de egyébként pénteken 2-6-kor, úgyhogy mindenkit várunk Cegléden, az IPOS-ban a retróteremben, mert velünk az Isten. Ámen.
Ámen. Sziasztok!
Sziasztok!